adásnak azzal kezdem, amit mindannyian ismerünk, de muszáj elmondani az elején, hogy érthető legyen az, amit utána fogok mondani. Tehát a búcsúvers első azóta klasszikussá vált például a magyar irodalomban János Pannonius költeménye, ma iskolai tananyag, a költő legtöbbször elemzett, a legtöbbször fordított műve. Műfai mintája a görög búcsúzó beszéd, szintaktikon lehetett, ugyanakkor több ponton eltér annak előírásától. Nem búcsúzik emberektől, a vers fennmaradt címe is csak a váradi király szobrokat szólítja meg, ugye ezt mindannyian ismerjük. Ismeri a Damiens Valéria Juvent Santos Regis Váradini, elköszön a váradi szent királyoktól, nem mondja meg, hogy hová indul, éppen csak említi a Duna folyót, innen tudhatjuk, hogy Budára, Visegrádra, vagy éppen ide Esztergomba indul ez az úti cél. Nem ígéri meg, hogy visszatér, és azt sem ígérheti meg, hogy gyerekét vagy visszatűrik, szeretháti pályára készül. A búcsúvárató ráadásul az epigrammák között hagyományozódott, ugye erről is volt már szó, pedig sem a hossza, sem a versvonalja, sem a tartalma alapján nem illik közé. Társai, komitész, akikkel együtt utazik majd, vannak ugyan, minden vers a végén megszólítja őket a refrénben, mégis, mintha egy magányos költő írná a sorokat, aki nem tudott beilleszkedni a váradiak közé, és bizonytalan jövő várna rá. A hagyománykövetés, imitáció ugyanakkor egyedi látásmód jellemzi a verset, ettől vált ugye János egyik legjobb, legismertebb művévé. Idáig az, amit mindannyian tudunk, és most fog rátérni igazából a 16. század második felére, ugrok egy nagyobb időben, és beszélünk arról, hogy a búcsúzás az az utazás szerves része. A korai és a kései hónista korszak értelmiségi pályájáról készülő ifjai leginkább akkor utaztak, ha peregrináltak, lehet valahonnan menekülésszerűen búcsúzás nélkül is távozni természetesen. Ismerünk is erre példákat egyetemekről távozó, hirtelen távozó fiatal emberekről, de a társadalmi konvenciók régen is azt diktálták, hogy köszönjünk el ott hagyott ismerőseinktől, barátainktól, rokonainktól, és azok is tőlünk. A magyarországi protestáns iskolában a 16. század második felében leginkább a propertikon, a búcsúztató vers divatja uralkodott. Ilyeneket írtak már búcsúztató vers, ilyeneket írtak már akkor is, amikor a diák a hazai gimnáziumot ott hagyva a külföldre indult. Szerencsés módon ebből a fajtából is néhány nyomtatott és kéziratos formában fennmaradt. A műfaj alapvetően kollektív jellegű, a barátok, ismerősök, tanárok búcsúztatnak, a poétika tantár keretében nyilvánvalóan mindenkinek meg kellett tanulnia ilyen idézőjelben műveket fabrikálni. A Wittenbergi nyomdák tömegével jelentették meg azokat a kis kiadványokat, amelyekkel a hazautazó hallgatókat búcsúztatták a maradók. Mivel ezek bekötetlen kis füzetek voltak, nagyon sok elveszetett közül, de még így is folyamatosan szaporodik az ismeretek száma az európai katalogizálási, digitalizálási munkálatok révén. Lényegében iskolás az utókor számára legtöbbször művészi értéket nem hordozó szövegekről van szó, amelyek legfeljebb információforrásként vagy az ismeretségi háló felrajzolásában segíthetnek. Még akkor is igaz ez, ha a nyelveket jobban tudók görög és héber nyelven is írtak propertikonokat. A sok magyar szerző által írt búcsúztatók között mégis találunk néhány olyan költeményt, amelyekben a hazautazó a szerző. Talán ebből is volt több, mint amennyi fennmaradt. Cipfei Fabricius Demeter, a neves Sárospataki tanár, Cipfei Fabricius Balázs öccse, 1561 nyarán tudtunk Wittenbergben, és 1563. augusztus 6-án indult haza, ebből az alkalomból egy disztihonos búcsúverset jelentetett meg az erdélyi származású nyomdász Jakobus Lucius műhelyében, ugye ennek a címlapját lehet látni a képen. A mű címe műfaj megjelenülés is tartalmaz, Apopatairion simul et epibatérion. Ezek az elnevezések korábban nem léteztek, mármint a 15. században, Scaliger poétikája vitte őket a köztudatba, az epibatérion az utazó búcsúzása azoktól, akiket elhagy, az apobatérion pedig a hazaiak köszöntése. Tehát ez a két irányban fordulás igazából. Szikszai Fabricius Demeternél túlterül az utóbbi, tehát inkább a hazaiakról beszél, elsősorban azt a gyulai pártfogóját, Kerecsényi László dicsőíti, akit más versenyben is a mennybe menesz. Sokkal izgalmasabb a mi szempontukban ennél Szamosközi Elsárdor költeménye, amely egy hozzáírott Propentikon kötet végén jelent meg 1589-ben, ennek a címlapját látjuk itt. Címe egyben szintén műfaj megjelölés, nem az kaligrafi kategóriákat használja, Elégia Valedictoria a címe, búcsú Elégia. Szamosközéről egyébként annyit lehet tudni, hogy Szatmár megyéből származott, s hazai tanulmányait a debreceni kollégiumban fejezte be, innen ment 1587 tavaszán a Wittenbergi Egyetemre, hazatérve először talán tanárként, később református lelkészként dolgozott. A reformáció szülővárosában nagy mennyiségű latin alkalmi verset jelentettek meg, szövegei életközeleiek nem sablonosak, és kiemelkednek a szürke átlagból. Itt van egyébként a kezdete annak a versnek, amit ugye a Propertum.com kötet végére ő maga beleérezni. Nézzük meg közelebbről is a 228 soros, szintén Disztihonban írt búcsú verset. Azzal indít, hogy nem akarja megénekelni az Egyiptomba utazó Platont, vagy az Asszíriába vándorló tianai Apollóniuszt, sem Odüsszeuszt, sem Jászont. Miért sorolgatná a régiek példáit? Itt van nemzetünk dicsősége, Janus, aki bejárta Itáliát, idézzük szó szerint, ugye cur exempla peto veterum, si gloria nostri gentis longing fos Janus adivit atlos. Janus megfordult, írja tovább, Szamosközi katolikus városában, Veronában és Ferrarában Guarino tanította, ugye numerus hauri, clare Guarina tuos, nobilis hunc audit Ferraria dulce panentem, dum pacat civis italian ora tuos. Ugye híres Guarino míg a verseidet habzsolta, őt az édeskésen éneklőt a nemes Ferrara hallja, miközben a te polgáraidat műveli Itália. Közvetlenül ezután ismerős szavak sorjáznak Szamosközinél. Ugye erről is volt már a konferencián szó, erről a helyről. Hic viridi undantis deduxit flumen a distri, primus nemozidas ex helicone deas, quod dulce barbari es patris mox fugita oris, volle pedictavit Carmen Apollo libens. Igen, ez egy közvetlen Janus imitáció, részben a közismert szövegrész, ugye mikor a táborban megbetegedett végéről, ugye ez a, itt le is írtam, Ixitus Janus Patrium Pimus Apistrum Duxit Laurigeras Ex Helicone Deas, meg a magyar fordítás talán nem is kéne mondani, de mondom azért Kárnoki László fordításában, itt nyugszik Janus, kivel ősi Dunánkhoz először jöttek Szent Helikon szőszkos szorús szüzei, és ugye a másik pedig a Guarino Panegyrikuszból való, a Primus Ego eredeni Patrice Gordicat Histum, Nemonidas Főbó Dukán Comitante Sororis, ugye sorba győző fordításában, mert én hívom először a Pómenről a Dunához, Főbusz Apollót, és vele a Múzsát Poszolúgát. Aztán Szamosközi rövid mentegeződés után a 39. sortól rátér a saját németországi peregrinációjára, hazatérési készülődésére. Luther és Melanchthon követőjének hallja magát, őket szólítja meg, s virágot szór, majd megcsókolja a síremléküket. Ugye erről szól ez a szövegrész, amit mutatok. Ugye a síremlékek a Wittenbergi Vártáplomban vannak, ugye egymás mellett két-egy a síremléke, Luther és Melanchthoné. Szed támen antemé oszvó kármina kompellávó, fragrantis pardam vesztake buszta rosa, oszkola lugubi défigam suavia tumbi, et vestis genis kármina pauka dávó. Ugye a reformátorok ugyan nem keltek ki sírjukból, mint Szent László, és a szobrai sem álltak még akkor a városban, mert ma már állnak, de a mai olvasó számára feltűnő a hasonlóság mindenképpen János búcsúversében. Továbbiakban saját magáról kezd el beszélni, Isten kéri, hogy az úton segítsen, míg hazatér Magyarországra, a Szamoshoz, ugye nem a Dunához. 85. sortól rátér arra, hogy 2 hónapig beteg volt, nem segítettek a gyógynövények sem. Ugye betegségvérsekről is szó volt már a konferencián. Hosszan idézi az antik gyógyítási példákat, majd beszámol róla, hogy Isten meghallgatta a kérését és meggyógyult. A 107. sortól a hazai egyház felé fordul a tekintete, és megnevezi pártfogóit, Gönczi Fabricius Györgyöt és Pesti Gáspárt, Debrecenben Deresmény Ambrust és egy bizonyos Szatmárit Váradon. Ez utóbbi városban világi támogatói is vannak, 2 állami hivatalnak, akikhez egyébként külön dicsérő költeményt is megjelentetett. A város nevét nem írja le, csak a folyót, a Sebestkörös emlegeti. Hicago patronos mercedantes fidebo, Crisius exiguo qua fluit amne celere. Ugye ez Crisius celere a Sebestkörös. Itt én patronusokat és pártfogókat látok majd, ahol a Sebestkörös lép a keskeny medrébe. Ezután következnek majd a versben a főnemesi pártfogók, Ecsedi Bátor István és Rákóczi Zsigmond, akiket elsősorban katonai erényeik miatt dicsér, külön kiemelve az 1588-as szikszói ütközetet. Örül a hazautazásnak, boldogan fog tanítani, akár városban, akár falun fog élni, és búcsút vesz Wittenbergtől, ugye Ergo mei ingenii studiorum artixper maorum, Leopoldis alma parens urbs Wittenberga vale. Tehát az én elmém és tanulmányom dajkája, tápláló szülő Leopoldea, Wittenberg városa, Isten vele. Soha nem felejti el, és mindig emlegetni fogja, elköszön az Elba partjától, ahol gyakran pihent, búcsút itt a német és magyar diákoknak, és akkor itt a búcsúnak a szövege, nunc agite o comitis, nostri societia laboris, auspice Jan Christo, hozzáte vela notis, tédia prolixi, Jan dura horabinas újus, equoris en nobis aura secundat iter. Most fogjatok neki, ó kísérők, a mi és a társak dolgának, Krisztus segítségével mondsatok vitorlát, már ennek a széles tengernek a nagy távolságét fogjuk szelni, falni, és íme szellő teszi szerencsésé az utat. Talán nem tévedünk, ha a komitész és a horabimus szavak mögött halljuk János Panonius búcsú versének refrényét is. Különösen azért, mert a következő mondatban közvetlenül a költőhöz fordul, mint múzsához, és a 217. sortól a vers végig hozzá beszél. Egy pillanat, lehet, hogy túlmentem. Igen. Tutamen in primis fövea ordinate cum camuna, maxima pars nostri jane sodalici, lenimen nobisis o et dulce levamen, et nostri fias luxque comisque fie. És a, ugye ez magyarul te János elsősorban, mint Apolló által felkelt múzsa, a mi társaságunk legfontosabb része, légy számunkra enyhülés és édes könnyebbség, légy tutunk vezetője és társa, és akkor itt jön az utolsó 2 sora a versnek, Consilius igitub iam nos rege, missus ad astro, alitum cyrtus, carvazan nostra feret. Ugye ezt kétféleképpen lehet valójában fordítani, az egyik variáció az, hogy tehát tanácsaidra már irányíts minket, az angyalok csillagokból küldött seregek újra vitorláinkat, de úgy is értelmezhető, hogy a missus ad astro Jánosra vonatkozik, és a csillagok küldötteként irányíts. Végigolvasva a verset, és itt már a vége felé tartok az előadásomnak, a tanulságok levonása következhet. A wittenbergi diák elégiája mögött tagadhatatlanul ott van János életművének több darabja. A Guarino Panegyrikus, búcsú a várattól, mikor a táborban megbetegedett. Úgy tűnik, hogy a magyar cirtuszban olvasták János Pannonius eddigre már nyomtatásban is megjelent költeményeit, és Szamosközi Elsándor számára fontos igazodási pont volt az életműve. A nyomok egykori iskolájába, Szamosközi egykori iskolájába Debrecenbe vezetnek. 1594-ben Csátornyai János műhelyében megjelent itt János Szelepversenye című költeménye a címlapon azzal a megjegyzéssel, hogy nunc se eosin excusus, most külön kinyomtatva. Azaz külön negyematként, hogyha mai magyar nyelven akarom mondani. Az eremegy leírása ezt a mondatot úgy értelmezi, hogy egy külföldi kiadás alapján készült különlelmű nyomatról van szó. Ezzel szemben én úgy gondolom, hogy most külön, de korábban ugyanitt gyűjteményesen is megjelent. Legalábbis ez számomra így értelmezhető. Tehát lehetett egy nagyobb debreceni kiadás is, amely mondjuk óvatosan több verset is tartalmazott Jánostól. Logikusan adódik a következtetés, hogy tankönyvként készülhetett a debreceni református kollégium számára, beilleszkedett csáptomjai jól ismert 1590-es évek elején tankönyvkiadási programjába. Ekkor itt a csáptomjai műhelyben egy csomó tankönyvet adnak ki. Ha pedig tankönyv volt, akkor szükségszerűen rongyá olvasták, ezért nem maradt belőle egyetlen egy sem. Megerősíti ezt a feltételezést, hogy egy Janus apigramma az Ad Antonium Mariam de Conjuge Ducenda korabeli kézírással be van másolva a kis különlelmű nyomat OSK-s példányának a végére, egyébként itt látható, 16. századi kézírással. Mi következik mindenből? Át kell gondolnunk mindazt, amit Janus magyarországi utóéletéről, hatásáról tudunk. Ha már a 16. századi református iskolákban tananyag volt a költészete, akkor sokkal jobban érthető a 17. század elejének kultusza. Itt csak röviden említem, hogy a Szent Simonnára Albertnél, Ecseri Bátor István tumbáján, és a versek megjelenése később 1619-ben Heidelbergben a Deliciae Poetarum Hungari Corum című antológiában, amely a magyar neonépöltő anyagát tartalmazza. Köszönöm szépen! Thank you.